Élet a Nemzeti Együttműködés rendszerében. Interjúsorozat Magyarország elmúlt 10 évéről.
Hölgyeim és uraim, nagy horderejű és méreható változások lesznek Magyarországon.
2010-es parlamenti győzelme után Orbán Viktor a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezte el a Fidesz kétharmados parlamenti többségén alapuló új államot.
Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés rendszerét. A demokratikus népakarat.
Nemzeti együttműködés helyett továbbra is versengő demokráciában élünk, sokan persze ezt is vitatják. Azt mindannyian érezzük, hogy 2010 óta egy másfajta állam épült. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. A NER elmúlt 10 éves, lassan lejár a harmadik parlamenti ciklusa is. A Szabad Európa 13 részes interjúsorozatában szakértőkkel vitatom meg, hogy életünk legfontosabb kereteit hogyan változtatta meg az új rendszer. Hogyan tartja egyben és működteti a társadalmat a NER, és megfelelő válaszokat adott és ad-e Magyarország sorskérdéseire. A hetente készülő interjúk minden vasárnap délelőtt kerülnek ki hangzó podcast formában a szabadeuropa.hu oldalra, ahonnan le is tölthetők. A beszélgetések rövidebb, írott változatait pedig a következő hét szerdájától olvashatják. Tartsanak velünk, vizsgáljuk meg együtt a 2010 utáni Magyarországot.
Szilárd meggyőződésünk, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat.
Tizenegyedik rész. Magyarországot tartják a legkiábrándítóbb partnernek. Vég Zsuzsanna a NER külpolitikájáról.
Uniós felmérések szerint Magyarország a leginkább csalódást keltő tagállam unió szerte. Magyarországnak 2018-ra kialakult az a reputációja, hogy az országgal nem nagyon lehet számolni, illetve együttműködni. Egy olyan rendszerben, ami alapvetően a kompromisszumkeresésről szól, tárgyalásos megoldásokra törekszik, ez stigma, problémás pozíció, mondja Vég Zsuzsanna, külpolitikai elemző. A Nemzeti Együttműködés rendszeréről szóló sorozatunkban most Magyarország külpolitikai mozgásterét és mozgását beszéltük át. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. Magyarország 2010 óta sem ment szembe, mint ahogy korábban sem, érdemben az euróatlanti irányjal, tehát egy nagyon rendes NATO-tag, sőt már a 2% katonai költségvetés követelményt is el fogja érni. Megszavazott minden Oroszország elleni szankciót, ugyanidőnként a diplomácia azt mondja, hogy ez fölösleges, tartom még megszavazza, és közben az EU is egy nagy befektetési egyezményt kötött, majdnem Kínával. Tehát nem lehet, hogy csak a belpolitikája miatt marasztalják el ezen a területen is, ahogy ezt a kormány diplomáciája állítja?
A belpolitika miensége nyilvánvalóan befolyásolja azt is, hogy egy kormánynak milyen tud lenni a külpolitikája. Nyilván ugyanaz a politikai kultúra jelenik meg a belpolitikában is, mint ami a külpolitikában is irányomja a bélyegét arra, hogy a magyar kormány külpolitikai témákban, illetve a külkapcsolataiban hogy viselkedik. Így az a fajta kompromisszum kerülés, kompromisszum képtelenség és erőből politizálás, ami a magyar belpolitikát jellemzi, az megjelenik a külpolitikában is 2014 óta fokozottan. A belpolitika rányomja a bélyegét külkapcsolatokra is, és ehhez hozzátartozik az, hogy abban a szövetségi rendszerben, amelynek Magyarország tagja, ez a fajta politizálás, bel- és külpolitizálás alapvetően visszatetsző. A kritika részben ennek is szól. Azt el kell ismerni valóban, hogy védelempolitika területén Magyarország az utóbbi években viszonylag jól teljesít azzal, hogy elmozdult a 2% felé, ami ugye a NATO tagságunkból fakadó követelmény, ezzel egy régi adósságát törleszti, és valóban Magyarország aktív szerepet vállalt a NATO-ban. Ugyanakkor én itt külön választanám ezt és az EU-Kína beruházási egyezményt annyiban, hogy utóbbi sokkal inkább szólna arról, hogy az Unió elmozduljon egy közös, harmonizált keretrendszer felé, ami merőben eltér attól, amit az alapvetően az utóbbi időben bilaterális politikára berendezkedett magyar külpolitika követ kínálatában.
Tehát nem is úgy kéne nézni ezt a tervezett egyezményt, hogy ezzel kvázi legitimálják Kína törekvéseit, hanem inkább úgy, hogy ezzel megakadályozzák azt, hogy külön díleket kössenek a tagállamok.
Igen, ez egy összetett kérdés, tehát nyilvánvalóan benne van az is, hogy Kína egy növekvő piac, és ezen a piacon minden ország, minden EU tagállam is szeretné érvényesíteni az érdekeit, szeretne ebből hasznot húzni. Ugyanakkor jelenleg 25 párhuzamos egyezmény fut Kínával, mindegyiknek más a tartalma, az Európai Uniónak alapvetően érdeke lenne az, hogy egy közös keretrendszer tudjon kidolgozni, ami egyúttal garanciákat nyújt több ország számára, köztük a kis országok számára is, akik bilaterális úton nem feltétlen tudnának elérni olyan díleket Kínával, mint a nagyobb uniós tagállamok.
Joe Biden már elnökként azt mondta, hogy egy versenyben vagyunk Kínával és más országokkal azért, hogy kinyeri meg a 21. századot. Hogyan kell ezt a megnyerni szót értelmezni egy nagy hatalom és egy kis ország esetében, és ez az igaz valóban használható még a 21. században, ez a katonai konnotációval bíró megnyerni, igen?
Alapvetően arról van szó, hogy kikerül ki győztesen egy nagyhatalmi versengésből, de nem csak katonai téren, hanem alapvetően gazdasági téren, fenntartható fejlődés tekintetében.
De mit jelent az, hogy egy gazdasági fejlődésben győztesként kikerülni? A gazdaság, az szerződések, azok jó esetben win-win szerződések, mindenki jól jár.
Persze, alapvetően én itt arra gondolnék, hogy melyik ország, melyik hatalom, illetve blokk tud 21. századi kontextusban kezelve a dolgot az új kihívásokra megfelelő fenntartható válaszokat adni, tehát ki tud fenntartható válaszokat adni a klímaváltozásra, a digitalizációra, a digitalizáció által támasztott olyan átalakulásokra, amik a munkavilágában, a gazdaságban érezhetőek lesznek, ugyanakkor ki tud válaszokat adni új típusú biztonsági kihívásokra is akár. Tehát ezt nem feltétlen egy szószoros értelemben vett bipoláris versengésnek fognám én fel már a 21. századi kontextusban. Viszont, hogyha ezt így értelmezzük, hiába éleződik ki ez egyre inkább most Kína és az Egyesült Államok között, azért nem lenne kár, hogyha az Európai Unió is szereplő maradna a nemzetközi porondon. És itt jön be az, hogy hogyan tudjuk ezt mi értelmezni Magyarország szempontjából, mert az világos, hogyha ezek a kihívások a 21. században, akkor arra Magyarország egyedüli államként nem fog tudni válaszokat adni. Tehát az, hogy Magyarország kvázi győztesen tudjon kikerülni ebből a versengésből, azt csak úgy tudjuk értelmezni, hogy Magyarország akkor lesz ebben nyertes, hogyha az a szövetségi rendszer, aminek része, az nyertes tud lenni, és válaszokat tud adni ezekre a kihívásokra. Ez a szövetségi rendszer pedig az Európai Unió, és tágabban értelmezve ugye az Euróatlanti szövetségi rendszer, és ha ez így van, akkor ebből következően Magyarország akkor tud nyertes lenni, akkor tud sikeres lenni a 21. században, hogyha konstruktívan segíti azt, hogy ez a szövetségi rendszer is sikeres tudjon lenni.
Vagyis nincsenek olyan szuverén érdekei egy ilyen kis országnak, ami eltérhet a szövetségi rendszerétől?
Nem ezt mondom. Persze vannak szuverén érdekei, de alapvetően, hogy a jelenlegi helyzetben akkor tud egy kis ország sikeresen túlélni, hogyha konstruktívan, proaktívan kompromisszumokat keres és próbálja érvényesíteni az érdekeit abban a szövetségi rendszerben, ahova tartozik. Hiszen ez a hátországa, ez garantálja azt, hogy szereplő tudjon lenni nemzetközi szinten is.
Sokan mondják, hogy a 21. század az Kínáé, vagy mondjuk kicsit tágabban a távol-keleté lesz. Valóban ennyire meghatározó Kína ön szerint a nemzetközi politikai tér átalakulásában?
Kína mindenképpen meghatározó a világpolitika átalakulásában. Ugyanakkor azt kijelenteni 79 évvel az évszázad vége előtt, hogy ez már egy lefutott játék, az talán egy picit korai. Úgyhogy én így 2021-ben még nem feltétlen ítélném oda ezt az évszázadot Kínának. Nyilván ez egy több tényezős játék, és több mindentől függ, hogy Kína mennyire tud sikeres lenni. Én nem vagyok Kína szakértő, úgyhogy nem próbálkoznék itt azzal, hogy Kína belpolitikáját és saját tartalékait elemezzem, de hogyha nemzetközi vonalon nézzük, akkor az, hogy Kína mennyire lesz sikeres, és a nemzetközi porondon hogy alakul a szerepe, az sokban múlik azért azon is, hogy a nemzetközi porondon levő többi szereplő hogy pozícionálja magát, és ahogy mondtam, milyen válaszokat ad az új típusú gazdasági, társadalmi és akár biztonsági kihívásokra is. Úgyhogy valóban vitathatatlan, hogy Kína növekszik, hogy nagy gazdasági potenciál van benne, hogy nagyhatalmi szerepre tör, akarja pozícionálni magát, és nyilván nem Magyarország az egyetlen ország, amelyik a gazdasági lehetőségekből igyekszik hasznot húzni.
Tehát a NER-nek ezzel a keleti elköteleződésével, elsőbben az oroszra és a kínaira gondolok, ezt gazdasági haszon reményében csinálja a NER-nek a vezetése? Ugyanakkor a Kínával való külkereskedelmi mérlegünk, hát nincs az első 10-ben Kína.
Én itt egy picit visszalépnék, mégpedig a 2000-es évek első évtizedéig, a 90-es éveket, a 2000-es évek legelejét az dominálta, hogy mi az euróatlanti integrációhoz akarunk csatlakozni, az uniós agenda volt az, ami vezette a külpolitikánkat. Viszont az uniós csatlakozás után már volt olyan gondolkozás is, hogy Magyarországnak nyitnia kell majd az unión kívüli világ felé is gazdaságilag is, és ez a
a Gyurcsány kormány meghirdette.
Igen. A 2008-as külpolitikai stratégia is arról beszélt, hogy kell nyitni Európán túlra, gazdaságilag kell nyitni Európán túlra, ugyanakkor ez a stratégia még úgy látta, hogy a továbbiakban is a nyugati világ lesz a gazdaság meghatározó ereje. 2011-re, amikor Martonyi vezette külügyminisztérium elfogadott egy új stratégiát, ez a nyugati vezető pozíció már némileg meginogni látszott, a stratégiából legalábbis ez az irány tűnt ki, de az a fajta globális nyitás, amit még ez a Martonyi féle külügyminisztérium eredetileg képviselt, az megjelent már a Gyurcsány kormányok alatt is, tehát volt egyfajta kontinuitás a 2008-as és a 2011-es stratégiában. Itt igazából a váltás olyan 13-14 környékén következett be, akkoriban a miniszterelnökségen kialakuló narratíva a keleti nyitásról bekerült a magyar külpolitikába. 14-ben volt egy külképviseletvezetői értekezlet, ahol Orbán Viktor bejelentette, hogy tulajdonképpen Magyarországnak szakítania kell mindenfajta értékalapú külpolitizálással, és ami a vezérelv, az a külgazdaság. Tehát volt egy ilyen egyértelmű külgazdasági gondolkozás, ami az értékalapú politizálást az teljes egészében ugye félrelökte. 14 az nem csak ebből a szempontból volt érdekes, hanem ez volt az illiberális állam bejelentésének az éve is. Tehát itt megjelent ez a külgazdasági vonal, és a keleti nyitás az alapvetően erre épült. Ez a külgazdasági nyitás önmagában nem probléma, viszont amit most látunk, és ezt a regionális verseny kontextusában is kell értelmezni, az az, hogy Magyarország próbálja magát pozícionálni nem csak mint piac, hanem azzal is, hogy különféle gesztusokat tesz, és ezzel próbál kitűnni.
Ez igen, de mi a célja ezzel?
A cél eredendően gazdasági...
Gazdasági nyitásnak az volt, ez nem igazolódott.
Nem igazolódott, hogyha Kínát nézzük, valóban a külgazdasági mérleg az nem hozta azt, amit politikai vonalon az Orbán kormány várt és bejelentett. Egy dolog az, hogy a politika itt mit mond és milyen célt tűz ki, és a másik pedig az, hogy itt mégiscsak a magyar cégeken, a magyar vállalkozásokon múlik az, hogy be tudnak-e lépni a kínai piacokra, vagy a távol-keleti egyéb piacokra. Ezt nem lehet központosítani. Meg lehet nyitni különböző kereteket exportpromócióra, de hogyha magyar vállalatoknak nincsen kapacitása, nincsen helyismerete, és ezért ezt hosszú idő kiépíteni, vagy adott esetben nem versenyképes, nem olyan termékeket állít elő, aminek ott van piaca, akkor nehéz belépni. Másik az pedig ugye a beruházás. E tekintetben abszolút alul maradtak a várakozások Kína tekintetében.
Arra vagyok kíváncsi, hogy ha fedősztori, akkor minek a fedősztoria? De ha nem fedősztori, hanem valóban a külgazdasági haszon motiválta ezt a látványos nyitást és a nyugati elköteleződéssel való leszámolást valamennyire, akkor mégis milyen érdek lehet? Milyen mozgásteret ad Magyarországnak egy orosz vagy egy kínai barátság? Mert a V4-ek esetében értem azt a mozgásteret az ET-ben, de egy Kínával vagy egy Oroszországgal való barátkozás, amiből még nem is jön elég pénz.
Itt bejön az, hogy Magyarország, illetve a jelenlegi magyar kormány azzal is számolt, hogy az Európai Unió és nyugati vonalon nem fog annyi forrás érkezni Magyarország számára, ami a gazdasági felzárkózását támogathatná. És ez ott volt a keleti nyitás mögött, ugyanakkor belejátszik az, hogy ezek a hitelek, illetve potenciálisan beruházások, amik Kína vagy akár Oroszország felül érkezhetnének, ezek mellett nincs az a fajta politikai és jogállami kondicionalitás, amit az Európai Unió egyre inkább próbál a saját költségvetésének is részévé tenni.
Forrást is csak rövid távon hoz, és hosszabb távon a kedvezőtlenebb kamatfeltételekkel csak visz.
Igen, ez egy probléma, hogy olyan szinten intranszparensek ezek a megállapodások, hogy tényleg nehéz megítélni azt, hogy tulajdonképpen mi is Magyarország haszna ezekből a megállapodásokból. Ugye a Budapest-Belgrád vasútvonalnál végeredményben lesz magyar vállalat is a kivitelezők között Mészároshoz köthető, de alapvetően kínai beruházás fog megvalósulni kínai pénzből kínaiak által. Úgy tűnik, hogy ez lenne a Fudan Egyetem kampusza mögött is. Itt kétséges, hogy ezeknek tulajdonképpen éppen milyen haszna lesz a magyar gazdaság számára, és problematikus az is, hogy párhuzamosan adott esetben Magyarország hogy fogja visszafizetni ezeket a hiteleket. A Paksra felvettet, a Budapest-Belgrádra felvettet, és hogyha megvalósul, akkor a Fudánra felvettet.
Igen, kerülgetem itt a forrókását, és nem várom öntől, hogy most egy határozott véleményt mondjon ezekről a konkrét említett szerződésekről, hanem azt kérem csak, hogy más esetekben a kínai állam ilyen fajta hitelpolitikája és beruházás politikája esetében. Voltak-e példák, voltak-e bizonyítékok arra, hogy a fogadó ország politikai elitjének konkrét anyagi haszna származott ezekből a szerződésekből?
Amire biztosan van bizonyíték, hogy ezek a beruházások alapvetően kínai befolyásszerzésről szólnak, és felvetnek különféle biztonsági kockázatokat is. Kérdéses, hogy ez mennyiben került mérlegelésre, és legfőképpen a Fudan előkészítése esetében a magyar kormány részéről.
Igen, azt hallani, hogy Orbán Viktor azt gondolja, hogy ő tudja kezelni ezeket a kockázatokat, hogyha most elhagyjuk az úgynevezett alkotmányos költségek kérdését. A külpolitikai szuverenitás jegyében fontosnak tartja, hogy ilyen látványos egyességek szülessenek ezekkel a feltörekvő keleti diktatúrákkal. Egyáltalán mit jelent az, hogy külpolitikai szuverenitás? Történelmileg ezt tudjuk akkor, amikor Európa szerencsésebb felén már polgári forradalmak és átalakulások zajlottak, mi még mindig az állami függetlenségünkért harcoltunk. De most a NER idején, a 21. században mit jelent ez a külpolitikai szuverenitás, amit sokszor hangoztat a kormányzat? Ez pusztán retorika, belpolitikai használatra, építve arra a közös tudásunkra, ami a magyar függetlenségi hagyománynak jelenti, vagy pedig valóban meg kell küzdenünk folyamatosan a szuverenitásunkért most is? És akkor kivel szemben?
Nyilvánvalóan van ennek egy belpolitikai, hazai fogyasztásra szánt eleme. 2011-ben, miközben Magyarország adja az Európai Unió elnökségét, a miniszterelnök kijelenti, hogy Magyarországnak nem parancsol sem Moszkva, sem Bécs, sem Brüsszel, és gyakorlatilag ezzel párhuzamba állítja az Európai Uniót a Habsburg Birodalommal, illetve a Szovjetunióval. Az nyilvánvalóan idehaza rezonál. Ugyanakkor ezt nem csak otthon hallják. Messze menően hibás logika az Európai Uniót, amiben tevőlegesen szerepet játszhat a magyar kormány megválasztott európai parlamenti képviselők abban, hogy milyen irányba fejlődjön ez az unió, és befolyásolhatja a politikáját, ezt párhuzamba állítani teszem azt a Szovjetunióval. Magyarország visszanyerte a szuverenitását a rendszerváltással, és ezt követően egy szuverén döntést hozott akkor, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz és a NATO-hoz, ehhez a szövetségi rendszerhez. Magyarország egy kis ország, és ma sincs alternatívája annak, hogy ehhez a szövetségi rendszerhez tartozzon. Ahogy említettem, én nem látom azt, hogy a 21. században egyedül képes lenne választ adni azokra a kihívásokra, amikkel szembenéz. Hogyha ezt a keretet adottnak tekintjük, akkor ebben a keretben nem harcolni kell a szuverenitásért, hanem potenciálisan versenyezni az ország nemzetközi pozícióinak a javításáért, aminek alapvetően egy eszköze lehet az a támogatás, amit ez a szövetségi rendszer maga nyújt, gondolok itt többek között az Európai Uniótól érkező fejlesztési forrásokra. És miközben Magyarország ennek a szövetségi rendszernek a tagja, alapvetően alakítani is tudja azt, hogy ez hogy fejlődik. Tehát ez a szabadságharcos logika, ez nyilvánvalóan otthon mobilizál, ugyanakkor az ezzel járó politikai kultúra, kompromisszumképtelenség és erőből politizálás visszatetsző, és ennek az eredménye érezhető a szövetségi rendszeren belül is, az Európai Uniós partnerek részéről is.
Hogy érezhet?
Csak egy példát mondok, ami szerintem érzékletes. 2018-ban és 2020-ban a European Council on Foreign Relations-zel készítettünk egy kutatást. Ebben megkérdeztünk minden uniós tagállamból politika formálókat, politikusokat, elemzőket, szakértőket arról, hogy hogy látják a saját országuk helyét az unióban, kiket tekintenek partnernek, szövetségesnek és a többi. És mindkét évben azt az eredményt kaptuk, hogy a legcsalódást keltőbb tagállam nem csak egy-egy országban, hanem unió szerte Magyarország. Magyarországnak 2018-ra, és már ekkora kialakult egy olyan reputációja, ami alapvetően azt mutatja, hogy az országgal nem nagyon lehet számolni, illetve együttműködni. Egy olyan rendszerben, ami alapvetően a kompromisszumkeresésről szól, és tárgyalásos megállapodásokra törekszik, ez egy stigma, és ez problémás pozíció.
Hogyha ilyen kevésbé akceptáltak lettünk az Unióban, vagy akár azon kívül is a nyugati szövetségi rendszerben, van-e Magyarország vezetői nyomás, hogy változtassanak a politikájukkal kapcsolatban? Két ilyen látványosabb esetről lehet valamennyire biztosat tudni, hát ez egyik az amerikai kitiltási botrány volt, illetve a németek esetében, amikor az RTL klubot akarták egy speciálisan ráirányzott adó fajtával az érdekeltség eladására rávenni Orbánék.
Mivel szövetségi rendszeren belülről beszélünk, így inkább picit úgy fognám meg a kérdést, hogy mennyire téma az, hogy Magyarországnak milyen a belpolitikája, és mennyire tartja magát demokratikus alapértékekhez, és ez nyilván kivetül a külpolitikára is. Hogyha Amerikát nézzük, akkor alapvetően ez adminisztráció függő volt. Az Obama adminisztráció alatt ez sokkal inkább téma volt, mint Trump elnöksége alatt, és várhatóan Biden alatt is jobban tematizált lesz a demokrácia kérdésköre, és nyilván itt Amerika felé az egy token volt, hogy Magyarország a NATO-ban jól teljesít, és védelempolitika területén egy megbízható szövetséges. Ez egy ilyen közvetett nyomás inkább, hogy mennyire tematizált a kérdés. Németország esetében az RTL klub valamilyen szinten inkább egy kirívó és kivételes eset volt. Inkább azt láthattuk az elmúlt években, hogy a német gazdasági érdekeltségek miatt pont, hogy különösebb nyomás nem volt a német kormány részéről Magyarországon. Egyúttal azt gondolom, hogy az jelzésértékű, hogy a Fidesz néppártból való kiválásának hátterében azért ott áll az, hogy a CDU elengedte a párt kezét. Hiába hangoztatja még mindig Fidesz azt, hogy a CDU a nagy partner Németországban. Én azt is nagyon jelzésértékűnek látom, hogy az egyik legutóbbi magyar vétó után Heiko Maas kijelentette, hogy nem engedhetjük meg azt, mint Európai Unió, hogy ez a fajta blokkolás megakadályozza azt, hogy közösen tudjunk fellépni. De... Tehát ezek olyan jelzések, amiket ha akarunk, vehetünk nyomás gyakorlásnak, bár én maradnék a jelzés szónál, amik azt mutatják, hogy a partnereink nem díjazzák azt az irányt, amit a bel- és a külpolitika vett az elmúlt években.
De ha akarjuk, akkor ezt vehetjük német belpolitikai használatra a választások előtti üzenetnek is, nem? Főleg akkor, hogyha a zöldek most legerősebb párt státusz fele haladnak, a német közvélemény, vagy annak egy jelentős része nem olyan elfogadó a Fidesz-szel szemben.
Vehetjük ezt nyilván ennek is, tehát nyilván van ennek egy belpolitikai vonatkozása is, ugyanakkor akkor az, hogy az Európai Uniós döntéshozatal mozduljon el egy minősített többségi rendszer felé, az nem egy új felvetés német részről sem. A megszólalás jelez egyfajta frusztrációt az elszaporodott vétókkal szemben.
De hát ez ugye csak teljes konszenzussal vezethető be, alapszerződést kell módosítani, és a többi. Itt valami deal megint köthető. Ön el tudja elképzelni azt, hogy lehet egy olyan deal, hogy a külpolitikai minősített többségű döntéshozatalért cserébe mondjuk a Unió mégsem fogja októberben olyan lendülettel elindítani a jogállamisági eljárást ellenünk.
Ezt a minősített többségi döntéshozatalt azért többféleképpen el lehetne képzelni, és ennek a pontos eljárási menete alapvetően még nem látszik. Lehetne ezt akár egyfajta enhanced cooperation-ként bevezetni, ahol az unió tagállamainak bizonyos csoportja, akik úgymond elkötelezettek egy politikai iránt együttműködnek, és ebből potenciálisan kimaradhatna Magyarország. Ez alapvetően káros lenne Magyarország számára, tehát az, hogy nem tudott ülni az asztalán, ez problémás. Lehetne potenciálisan úgy is megoldani, hogy egyfajta konstruktív tartózkodás rendszerét vezetnék be. Tehát, hogy pontosan ez hogy nézne ki, nem egyértelmű, és az sem teljesen világos, hogy mindenhez kellene-e szerződést módosítani. Én azt hiszem, hogy ez a deal, hogy ezt összekapcsolni a jogállamiság kérdéskörével, ez nem működőképes uniós szinten. Az uniós hadseregre visszatérve, hogy támogatja Orbán Viktor, ugye volt egyfajta támogatás ez irányba, de azért nyilván ez egy minősített támogatás, tehát nem egy közös, tényleges uniós hadsereg felállítását támogatja Orbán Viktor, hanem azt, hogy potenciálisan legyen egy olyan európai hadseregnek nevezett valami, ami migrációhoz kapcsolódó kérdéseket tudna kezelni adott esetben Afrikában. Tehát itt azért nem egy kondíciómentes támogatásról volt szó 2016-ban sem, amikor ő ezt kijelentette.
Akkor kicsit szűkítsük a perspektívát a szomszédországokra. Országon belül a Fidesznek a retorikája az egy nagyon erősen nemzetiesítő retorika, de azért a külpolitikánkra többek szerint nem nagyon fogható rá, hogy a szó klasszikus értelmében nacionalista lenne. Ez a fajta beszéd mód, vagy nehetjük akár nacionalista beszédmódnak is, az inkább a hazai politikai közösség megteremtésének az eszköze. A régiós külpolitikánkban, illetve a V4-es szerepvállalásunkban, ami hagyományosan a magyar nacionalizmusnak a célterülete, ott látható-e valamilyen unortodoxia, amilyen egyébként a NER politikájának egy alapjellemzője. Orbánék nemzeti szuverenisták, míg mondjuk Szlovákia, Románia inkább a nagyobb európai integrációt támogatja. Tehát mennyire unortodox a régiós külpolitikánk, és mondható-e rá, hogy nacionalista?
Ez egy összetett kérdéskör.
Kezdeném
akkor most így a végéről, hogy mondható-e az, hogy nacionalista a külpolitika. Ez egy definíciós kérdés, és attól függ, hogy mit értünk ez alatt. Hogyha azt értjük nacionalista külpolitika alatt, hogy irredentre a külpolitika, akkor nem. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a Fidesz nacionalizmusának az etnocentrizmusa, az megjelenik a külpolitika területén is, és ennek vannak egyértelmű implikációi a szomszédos államokkal való kétoldalú kapcsolatokra. A magyar külpolitika 90-es évek óta mindig is feladatának tekintette azt, hogy a határon túli magyarságot támogassa, és ez tökéletesen rendben van. Ugyanakkor ez az etnocentrizmus, ami szerintem megjelenik a külpolitikában, ez egyértelműen priorizálja a határon túli magyarságot, illetve annak helyzetét a szomszédos országokkal való kapcsolatok felett, és nem törekszik arra, hogy potenciálisan konfliktusokat kezeljen és partnernek tekintse a szomszédos országokat is. Ez a fajta hozzáállás, ami már az első Orbán kormány alatt a státusztörvény kapcsán is megmutatkozott, ami alapvetően konfliktus generált, az ugyanúgy megjelent az egyszerűsített honosítás bevezetésekor, ugye gondoljunk Szlovákiára, nem volt a konfliktus kezelve egyébként ugye azóta sem, illetve a támogatás politikában is Magyarország különösebben nem foglalkozik azzal, hogy a magyar kisebbségnek jelenleg otthont adó szomszédos országok hogy fogadják azt a fajta támogatáspolitikát, amit Magyarország megvalósít.
Tehát azt mondja, hogy a prioritás listáján a szomszédországokkal való jó viszony fölé helyezte a magyar nemzeti kisebbségeknek a helyzetét. Ezt én vitatnám, mert Ficóval legnagyobb barátok voltak, és pontosan félretették azokat a kérdéseket, ilyen például a kettős állampolgárság kérdése, vagy ilyen a Benes dekrétumok kérdése, amelyek ezt a jó viszonyt megzavarhatták volna, viszont a magyar kisebbségnek ezek fájó pontjai. Vagy hát Basescu-val mennyire jóban volt, Pontáékkal mennyire jóban volt, Vucsicsal mennyire jóban van Orbán. Én inkább azt érzem, hogy a saját külpolitikai törekvései mögé helyezi a magyar kisebbségek ügyét.
Abban igaza van, hogy Ficóval, Vucsicsal abszolút jó kapcsolatokat ápol a magyar külpolitika, viszont úgy gondolom, hogy...
Ukrajnával valóban.
Ukrajnával nem. Ott abszolút. Úgy gondolom, hogy a keretezés és a megvalósítás az viszont, ami a magyar kisebbséget érinti, az inkább konfliktus generáló, mint partnerséget kereső. És valóban ezek a jó kapcsolatok megvannak. Én most külön választanám egyébként Szerbiát és Szlovákiát, mert Szlovákia esetében sokkal inkább volt szó a kisebbségi kérdés szőnyeg alá söpréséről, még Szerbiában jelenleg rendezettebb talán a magyar kisebbség helyzete, és a magyar kisebbség kártya is
támogató.
Tehát a konfliktusok ott vannak, csak éppen egyéb politikai érdekek miatt a szőnyeg alá vannak söpörve.
Ön szerint vannak Orbánnak régiós hegemon törekvése? És azok milyen típusúak, és mennyire megalapozottak?
Hát kérdés az, hogy mit értünk hegemon törekvések alatt. A régiós külpolitika az már csak az ország helyzetéből fakadóan is centrális a magyar külpolitika számára, és alapvetően ez az, ahol tényleg befolyással tud rendelkezni, és befolyással tud rendelkezni nem csak regionális keretekben, hanem az Európai Uniós politikák terén is. Tehát az, hogy Magyarország erősítse regionális pozícióit, az abszolút egy magyar nemzeti érdek. Egyrészt érdekelt Magyarország, hogyha még egy picit maradunk a Balkánnál, akkor a régió stabilitásában, ez megmutatkozott a biztonságpolitikai szerepvállalásban is, különböző uniós és NATO missziókban Magyarország erőteljesen jelen van, sőt vezető szerepet is tölt be Koszovóban, és emellett ott van az, hogy gazdasági értelemben ez az, ahol a magyar vállalatoknak alapvetően tere tud lenni, gondolok itt akár az OTP-re, akár a MOL-ra. És ez alapvetően a Balkán-Románia vonala. Ettől egy picit külön választanám a V4-eket. Ugye a V4 alapvetően arról szólt, hogy a négy ország közösen együttműködve javítsa a pozícióit, miközben csatlakozni próbált az Európai Unióhoz, és ezt a funkcióját alapvetően be is töltötte. Ezt követően volt egy olyan funkciója, amit az Unióba is próbált beemelni, hogy mint újonnan csatlakozott tagállamok a saját tapasztalataikat megpróbálják megosztani a balkáni országokkal, kelet-európai országokkal. Az unortodoxia ehhez képest ott jött be, amikor a visegrádi együttműködés némileg identitásválságba került a 2010-es évek közepén, és igazából elvesztette a misszióját, a hosszú távú céljait, és ezt próbálta meg az Orbán kormány betölteni egy új narratívával, ami ez a nemzeti szuverenista célrendszer lett volna. A sikere az inkább kétes, mint egyértelmű. Ebben partnerre talált Lengyelországban, viszont Csehország és Szlovákia tekintetében azért ettől a fajta narratívától látunk egy tartózkodást. Ettől függetlenül a V4 máig megmaradt egy egyeztető platformnak és a közép-európai együttműködés kvázi magjának, ami alkalmas érdekképviseletre az Európai Unióban, ugyanakkor megmaradt az a szövetségnek, nem intézményesedett. Tehát a mérleg az nem egyértelmű.
Konszenzusosan szerint a magyar külpolitika, ugye a híres hármas cél az volt, hogy euróatlanti integráció, jó szomszédságpolitika és a külhoni magyarság támogatása. Beszéltünk Bátásról, említette azt a 14-es Orbáni beszédet, amelyben a értékvezérelt külpolitika elé a gazdaságvezéreltet állította, ez egyértelműen paradigmaváltás. Másban kimutatható ez?
Én azt hiszem, hogy ez talán a legfontosabb, tehát egy deklarált szakítás mindenféle értékalapú külpolitizálással az megjelent, és ez egy éles váltás még akár a Martonyi féle külpolitikai vonalhoz képest is. Hogy mennyiben volt konszenzusos a magyar külpolitika a hármas célkitűzések idején, úgy gondolom, hogy a fő célokban konszenzusos volt, talán abban nem, hogy ki hova helyezte a hangsúlyt, tehát eltérések akkor is voltak. A legnagyobb paradigmaváltás valóban ez a külgazdaság mindenek felett célkitűzés 13-14 óta, illetve stílusában alapvetően más a külpolitika szintén 14 óta, még korábban gyakran inkább együttműködő olyan területeken, ahol nincsen közvetlen érdek, inkább követő, német vonalat követő külpolitikát folytatott Magyarország, még akár a 2010-es évek legelején is. 14 óta egy sokkal inkább konfrontatív külpolitikát látunk, amelyik mostanra akár konfliktusba is keveredik Németországgal, illetve olyan viszonylatokban is akár vétózik, ami nem feltétlen az elsődleges magyar érdekterület.
Az Unió más tagországainak vezetőitől sokszor halljuk azt, hogy az Európai Unió az nem csak a tagállamok közti tranzakciókról szól, hanem értékekről és elvekről is. Nem csak egy PR mondat, ez van ennek valós tartalma, mondjuk a közhelyi jegercesedett Palmerstoni mondás fényében, hogy Nagy-Britanniának nincsenek értékei, csak érdekei.
A Maastrichti szerződéssel, majd a lisszaboni szerződéssel is megerősítésre került az, hogy az Unió, mint egy politikai közösség is közös célok és értékek mentén szerveződne, és a koppenhágai kritériumok megalkotása után is egyértelmű elvárás volt a későbbiekben csatlakozó államok felé, hogy bizonyos alapértékeket úgyis, mint demokrácia, emberi jogok tartsanak tiszteletben. És ennek nyilván van egy külpolitikai vetülete is. Úgyhogy szerződéses szinten ez a deklaráció ez mindenképpen ott van, mint egy kitűzött cél is, én úgy gondolom, hogy az Európai Unió mennyiben tud elérni ehhez, az viszont attól függ, hogy azok a kormányok, illetve azok az intézmények, amelyek az Európai Uniót alkotják, mennyiben köteleződnek el ezek mellett, az értékek mellett. Lehet egymásra mutogatni, hogy az az adott tagállam szereplő, stb. Sem úgy viselkedik, ahogy kéne, de én úgy gondolom, hogy alapvetően ehelyett, a tős mérce helyett inkább arra kellene törekedni, hogy az Unió valóban fel tudjon érni ehhez a célkitűzéshez. Ez alapvetően politikai akarat kérdései.
Tavaly év végén egészen messzire jutott a magyar külpolitika abban, hogy akár a közös uniós következő költségvetés megvétózását is belengedte. Azért az elmúlt 10 évben idáig nem jutott el. Ugye nagyon sok kritikus azt mondja, hogy bomlasztja az EU-t, de hát ez csak az alapszerződésben lefektetett tagállami vétónak a joga, és más tagállamok is vétóznak a legkülönbözőbb kérdésekben, nem?
Igen, tehát az alapszerződés az lehetőséget ad a vétóra, amennyiben az adott tagállam nemzeti érdekei sérülnének, és nincsen más mód arra, hogy ezt elkerülje. Tehát a vétó az inkább lenne egy vészfék, és a vészféket azt nem rángatjuk. És a magyar külpolitika az utóbbi időben sokkal inkább visszaélt, mint élt a vétóval. És ez az az image, ami elvezett oda is, hogy legkülönbözőbb uniós tagállamok mostanra Magyarországot tartják a legkiábrándítóbb, legcsalódáskeltőbb partnernek. Egy olyan konszenzusorientált rendszerben, mint az Európai Unió, a vétó az a kirívó eset, nem pedig a bevett gyakorlat. És Magyarország esetében az elmúlt hónapok sorozatos vétói után, Izrael esetében, Kína esetében, vagy akár a APC államok posztkotonú egyezmény esetében is, azt látjuk, hogy a vétó a sorozatos válasz arra, amikor Magyarországnak valami nem tetszik, ahelyett, hogy egy kompromisszumkereső tárgyalásos politikát folytatna ami a bevett ebben a közegben.
Európai Tanácsban a kormányfők, illetve a miniszterek döntési szintjén Orbán Viktor helye biztos, egy-két szövetségese mindig van. Azt is mondják, hogy ameddig jön a pénz az Unióból, amíg jönnek a fejlesztési kohéziós pénzek, és ameddig a társadalom annyira EU-párti a magyar társadalom, mint amennyire, addig a magyar kormány is csak egy határig fog elmenni az EU-val szemben. Ön szerint reális fenyegetésként élheti-e meg a magyar kormány azt, hogy az EU leállít bizonyos kifizetéseket, és nem csak úgy, mint korábban, hanem rendszerszerűen, és hogy ez a választásokig bekövetkezhet?
Pontosnak tartom, amit ön is mondott, hogy a magyar társadalom alapvetően EU-párti, és hogy ez alapvetően azért ad egy keretet annak, hogy meddig lehet adott esetben elmenni. Ugyanakkor az is érdekes, hogy ha megnézzük a különböző Eurobarométer jelentéseket, hogy mi az, amit a magyar társadalom leginkább az Unió által adott pozitívumnak gondol. Igen. Az elsősorban inkább a gazdasági vonal és a szabadmozgás, és a igen. Tehát nem feltétlen itt az értékalapú elköteleződésről volt ott a szó társadalmi szinten, viszont e tekintetben pedig fontos az, hogy az Unió jelentős forrásokat biztosít Magyarország számára. Tehát, hogy valós fenyegetése lehet az, hogy 2022 tavaszáig a választásokig itt bármilyen kifizetést leállít az Unió, ez ugye az új költség követéssel elfogadott jogállamisági mechanizmushoz kapcsolódóan merül fel, illetve annak kapcsán, hogy a bizottság abban az esetben, hogyha bizonyos jogállamisági feltételeket sérülni lehet adott tagállamban, akkor leállíthat uniós forrásokat. Jelen állás szerint márciusban, ha jól emlékszem, Magyarország és Lengyelország ezt a kitételét megtámadta a költségvetésnek, és jelenleg még bíróság előtt van az ügy.
És gyorsított eljárásban.
Gyorsított eljárásban, tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából 6 hónap, mire lesz eredmény. Az EP pedig most kvázi megfenyegette a bizottságot, hogyha nem kezdi el érvényesíteni az amúgy a bírósági ügytől függetlenül érvényesíthető döntést a jogállamiság mechanizmus kapcsán, akkor a bíróság elé viszi. Most ennek következményeként azt látjuk, hogy a bizottság bejelentette, hogy potenciálisan ősszel elkezdhetnék az első eljárásokat adott tagállamokkal szemben. Konkrétumokról itt egyelőre még nem volt szó. Én kérdésesnek és kétségesnek tartom, hogy tavaszra ez már eredményt hozhat, hogyha lesz eredménye, az inkább választások utánra várható még.
És a kampányban ráadásul egy nagyon komoly adó lehet a magyar szuverenitás védelmezője magyar kormány kezében, hogyha pont akkor indítana ellenük egy ilyen lépést az Unió.
Egyrészt igen, másrészt pedig úgy mondom, hogy ez mindkét oldal kezében adó lehet, nem csak a kormányéban.
A Nemzeti Együttműködés rendszeréről szóló sorozatunkban most Magyarország külpolitikai mozgásterét és mozgását beszéltük át Vég Zsuzsanna külpolitikai jellemzővel. Az interjú szöveges változatát szerdától, június 30-ától olvashatják a szabadeurópa.hu oldalon. A Nemzeti Együttműködés rendszerét értékelő sorozatunk következő részében az ellenállásról lesz szó. Olyan emberekkel beszélgetek majd, akik kiálltak a NER rendszere ellen. Itt lesz Törlei Kata, a Tanítanék mozgalom egyik vezetője, és Horváth András, aki az adóhivatal kiemelt adózók főosztályán dolgozott, és 2013-ban a nyilvánosság elé állt, eltussolt, lecsendesített adóhivatali vizsgálatokról szóló bizonyítékokkal. Beszélgetőtársuk pedig Szabó Andrea, politikatudós lesz. Várom akkor is Önöket. És még valami. Sorozatunkat 13 részesre terveztük. 12 részben a NER egy-egy fontosabb területét elemeztük szakértőkkel, az utolsó részt pedig a NER a kormány képviselőjének szántuk, hogy közönségünk megismerhesse azok álláspontját is, akik működtetik ezt, a megalkotói szerint is, az előző 20 év kormányzásától gyökeresen eltérő új világot. Május 21-én küldtük el első felkérésünket a miniszterelnökség államtitkárának, Orbán Balázsnak. Több hetes várakozás után sajtósától megtudtuk, hogy nem fog interjút adni. Lázár János korábbi miniszter nem is válaszolt leveleinkre. Gulyás Gergely miniszter, akinél egyébként szeptember óta áll válasz nélkül interjúkérésünk, szintén megüzente, hogy egyelőre nem ad interjút lapunknak. Kerényi Györgyöt hallották.